Pál levele a rómaiakhoz, 12. rész, 14. verstől. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Urunk, hálát adunk a te ígédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy igazság. És hisszük, hogy a te ígéd az, ami változtat minket, ami életet ad nekünk. Megnyitjuk most a mi szívünket és értelmünket előtte. Szólj hozzánk ezen a mai napon is. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A római levélnek a 12. részét fogjuk most befejezni. Ebben az évben csak ezt a 12. részt egy fél évig tanulmányozzuk. Legfőképpen a közösség kapcsán, tehát hogy hogyan éljük meg a közösséget itt a gyülekezetben. És emellett van még egy másik gondolat is a római levél kapcsán, az pedig a láthatóságunk, hogy ebben a világban hogyan lehetünk láthatóak, úgy igazán. Mert itt bent az Isten tiszteleten keveset látnak bennünket az emberek, max, aki onnan távcsővel bekukucskál, és megnézi, hogy mi van itt, vagy eljár itt, és hallja, hogy énekünk, de láthatóak a hétköznapokban vagyunk. És ennek a két témának, tehát hogy hogyan tudjuk a közösséget megélni, és hogyan tudunk láthatóak lenni, itt a 12. résznek a végén van mind a két részhez egy komoly üzenet, és talán úgy mondhatjuk, hogy Pál úgy egyre súlyosabb témákat hoz föl. Itt az egyik beszámolónál, a nagykaszadénéknél hallottuk, hogy az építkezést mások is észrevették, és mondhatjuk, hogy talán lettek nekik ellenségeik, akik hát valamiféle módon keresztbe akarnak rakni. Ez a rész, ez a láthatósággal foglalkozik. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az ellenségeinkhez való viszonyban lesz láthatóvá a mi hitünk. Nagyon erőteljesen. De minden mellett viszont beszél más dolgokról is itt Isten igéje ebben a részben, ami pedig inkább a mi belső egymáshoz való viszonyunkról szól. Az utolsó mondat így hangzik, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. A sátán ezen munkálkodik ebben a világban, hogy le akarja győzni az embert, le akar győzni téged. Lehet, hogy vannak a világban, akik ezen mosolyognak, és azt mondják, hogy hát ez ilyen mese dolog, de azért a legtöbben bőven tapasztaltuk, hogy ez nem így van, hanem valóban a sátán le akar győzni bennünket, és harcol ellenünk. A legfőbb munkája, ha úgy mondanám, így negatív értelemben a sátánnak, hogy a kárhozatba szeretne eljuttatni mindenkit. A kárhozatba szeretné vezetni az embert. Viszont van neki egy munkája a keresztények kapcsán is, akik már elfogadtuk Krisztust, és tudjuk, hogy üdvösségünk van, és ebből azért elég nehéz kiesni. Nem szeretnék most állást foglalni az elveszíthetőség, nem veszíthetőség témában, de az biztos, hogy azt mondja Isten igéje, hogy Isten hatalma őriz bennünket az üdvösségre. Tehát azért nem olyan könnyű onnan csak úgy kiesni. Ezért a sátán a véleményem szerint, a látásom szerint úgy akar bennünket legyőzni, hogy meg akarja gátolni, hogy Krisztust igazán kövessük. Tehát ha már keresztények lettünk, akkor hát éljünk keresztényként, de ne nagyon kövessük az Istent, ne nagyon kövessük Krisztust. Úgy is mondhatnám, hogy a sátán a hitünket akarja elvenni. A kárhozat kapcsán a világot távol akarja tartani az Isten hittől. És egyre inkább azt akarja elmagyarázni, hogy ez egy régi módi dolog, egy butaság. Ma már itt a 21. században ennek már semmi értelme nincs, és ilyen értelemben akar távol tartani bennünket a hittől. Viszont a keresztényeket is távol akarja tartani a hittől. Úgymond egy ilyen elvi hitet el tud fogadni az ördög is, hogy úgy elvileg hiszünk Krisztusban, de azt mondja, hogy az ő ígéreteiben azért ne higgyünk olyan nagyon. És talán a mai témánk az egy ilyen könnyű dolga is van, mert azért hát az ellenségeinknek a szeretete, meg a őrtük való harcos imádság, meg hogy még enni is adjunk neki, meg még tápláljuk is őket, hát erre mondhatjuk, hogy azért ez már tényleg túlzás, és hogy itt könnyen elveszíthetjük ebben az igében való hitünket, és azt mondhatjuk, hogy megpróbáljuk ezt inkább így valahogy emberi módon megoldani. És akkor jönnek az emberi megoldások, az emberi elgondolások, majd aztán az emberi dolgokból jönnek a rossz cselekedetek. Ezeket most nem úgy értem, hogy vannak a jó cselekedetek, meg a rossz cselekedetek, hanem az elrontott cselekedetek, amik például az ellenségeinkkel való viszonyban nem is olyan nehéz eljutni ide, hogy egy kicsit azért utáljuk őket, kicsit haragudjunk rájuk, azért, hát ha nem is állunk bosszút, de azért egy kicsit tegyünk keresztbe, vagy ha nem is teszünk keresztbe, azért, hát azért enni már ne adjunk nekik, vagy azért, tehát értitek ezt a dolgot, ebben úgy emberileg elég jól el lehet jutni, egészen távol attól, amit az Isten igéje mond nekünk. A megtérésünkkor van egy hatalmas lelkesedés bennünk abban a tekintetben, hogy teljes életünket Krisztusnak adjuk, és hogy minden úgy fogunk gyakorolni az életünkben, minden úgy lesz pontosan, ahogy azt az Úr akarja, könnyebben föl tudunk adni dolgokat, a jövőnket, egy nagyon nagy lelkesedés van, és aztán sokan talán észrevettétek, hogy vannak a hívő életünkben időszakok, amikor egy kicsit úgy megzuhan ez a lelkesedés, kicsit úgy beleszürkülünk a hétköznapokba, és az ördög ugye le akar győzni bennünket, ad egyfajta vallásosságot az életünkben az élő hit helyett. És vallásosak leszünk. A vallásosságot sokféleképpen meg lehet fogalmazni, én most ennek kapcsán úgy fogalmaztam meg, hogy amikor valami tanult dolgot, ami nem az enyém, megpróbálok megcsinálni. Tehát amikor valami tanult dolgot, ami nem az enyém, tehát én igazán mélyen nem gondolom, megpróbálom megvalósítani. Ez a hit tekintetében a vallásosság. Például mondjuk, amikor valaki istentiszteletre jár, ez viszonylag egész könnyű így megvalósítani, mert nem is derül ki nagyon, hogy ez most valóban a mélységből jön ez a vágy bennünk, vagy ez egy kötelesség inkább, hogy tanultuk, nem tanultuk. Simán tudunk istentiszteletre járni hitből is, meg vallásosságból is. Nem olyan könnyű észrevenni. A mai témánknál, az ellenség témánál viszont már nem annyira egyszerű a helyzet, mert azért az ellenséget szeretni vallásosságból nem olyan könnyű. Persze tudunk egy-két kirakat dolgot tenni, meg mondhatjuk, hogy mi nagyon szeretjük az ellenségeinket, de egy kicsit is őszintén vagyunk, akkor azért könnyen észrevesszük, hogy hát itt bizony ez nem a szívünk mélyéről jön ez a dolog. Ez inkább egyfajta tanult dolog, ami nem én vagyok, és próbálom valahogy emberileg megvalósítani. Isten, amikor el akar szedni bennünket arra, hogy kövessük őt, akkor hát nem az ellenség szeretetével szokta kezdeni. Persze lehetnek kivételek. Tehát nem itt kezdődik a hívő élet, hogy rögtön a legnagyobb ellenségemet kebemre ölelem, és ez ebben teljesedek ki, hanem inkább ott kezdődik, hogy önmagammal és az Istennel való kapcsolatomat próbálom rendezni. Sokszor ez is nagyon nehéz. Tehát nem kell nekünk egy ellenség ahhoz, hogy nehéz legyen. Egyáltalán, hogy önmagunkról mit gondolunk, hogy túlzottan szeretjük önmagunkat, vagy pedig elutasítjuk önmagunkat. Ebben a tekintetben mondja Isten az ő üzenetét, hogy ő szeret bennünket, és hogy értékesek vagyunk. És ezt is oly nehéz időnként elfogadni, illetve az ő vele való kapcsolatot rendezni, amikor is esetleg vannak bennünk haragok, vannak bennünk olyan dolgok, amikre szívünk mélyén azért valahol mégiscsak neheztelünk az Istenre. Persze, szeretjük az Istent, meg tudjuk, hogy Isten az Úr, meg ő szeret minket, de valahogy a lelkünk mélyén mégis vannak dolgok, amiben egy kicsit neheztelünk rá. Sorsunk, lehetőségeink, stb. Miatt. És Istennek az első üzenete az mindig erről szól, hogy te ki vagy, az Isten szeretett gyermeke, és hogy Istennel békülj meg és rendezd a kapcsolatot. Aztán utána beszél Isten a közösségről, hogy hogyan élheted meg a közösséget a testvéreiddel, aztán az idegenekről, és legvégső üzenetként talán ott van, hogy az ellenségeiddel hát milyen kapcsolatba legyél. Itt most, ebben az ige szakaszban négy dolgot kér az ellenségeinkkel kapcsolatban, hogy hogyan viselkedjünk, és ez itt a láthatóságunk, tehát a mi, mint Isten képviselő népnek, és az Isten igazságának a láthatósága szempontjából nagyon fontos. Azt mondja, hogy ne átkozzuk az ellenségeinket, hanem áldjuk őket, tehát imádkozzunk értük, és áldjuk őket nap, mint nap. Azt mondja, hogy ne fizessünk rosszal az ellenségünknek, tehát semmi rosszat ne tegyünk az ellenségünknek. Aztán azt is mondja, hogy ne állj bosszút. Ez már egy kicsit durvább dolog, amikor valaki idáig eljut, hogy ne állj bosszút az ellenségeden. És végül azt mondja, hogy adj neki enni, meg inni. Most ezt vehetjük szó szerint is, meg képletesen is. Ezt csak szeretném hozzátenni egy alapigazságként, hogy a gyülekezetben nincsenek ellenségeink. Nem tudom, hogy ezt mindenki így gondolja, de ezt szeretném, hogy ez legyen. Tehát, hogy a gyülekezetben a testvéreink nincsenek ellenségünk. Előfordulhat nagyon szélsőséges szituáció, amikor valaki ellenséges a másiknak, de általában azért ez így nem normális. Tehát nem erről van szó, amikor az ellenségeinkről beszélünk, hanem az ellenségünk végeredményben az ördög, aki rávesz bizonyos embereket arra, hogy nekünk keresztbe tegyek, ezek inkább a világban vannak. Tehát ne úgy tekintsünk most itt, hogy körülnézünk, hogy most az ige arról szól, hogy itt a gyülekezeti ellenségeinkkel mit kell nekünk csinálni, mert a gyülekezet normális esetben nem ellenségeink vannak. Na, a kérdésem először hozzátok, hogy az áldás, ne fizess rosszal, ne állj bosszút, enni adás, hogy hát melyikkel kezdjük? Hogy fogjunk ennek neki, hogy ezt gyakorlattá váljuk? Hogy melyik a legkönnyebb szerintetek ebből? Van egy sorrend, mit gondoltok? Tehát azt mondja Isten igény, hogy ne átkozzuk őket, hanem áldjuk őket, ne tegyünk nekik rosszat, ne álljunk bosszút, és tápláljuk őket, kvázi segítsük őket, adjunk nekik enni, inni, stb. Melyik tetszik nektek a legjobban ebből, amit mondjuk az ellenségétek felé szeretnétek gyakorolni? Ez egy... Hogy? Tehát, hogy mik a szükségei az ellenségnek? Vagy nekünk? Aha. Tehát Bandi azt mondja, hogy... Igen. Hát akkor ez a negyedik, maradjunk abba, tehát, hogy akkor adjunk enni nekik, inni, töltsük be az ő szükségeiket. Aztán más valaki esetleg... Melyik a legkönnyebb, hol kezdjük? Azt mondja valaki, hogy ott kezdjük, hogy ne álljunk bosszút. Tehát amikor ugye fel vagyunk készülve, hogy fú, ez nagyon durva volt, ami itt történt, akkor most igazságot teszek, ne állj bosszút. Van még esetleg... Aha, tehát itt így is lehet, hogy imádkozni kéne előtte elkezdeni. Na hát egy kicsit beugratós volt ez a kérdés, elárulom nektek. mert nem hiszem, hogy ez így működik, hogy melyikkel kezdjük. Vagyis Isten igéje, ahogy így tanulmányoztam, mond valamit, hogy hol kezdjük, de az egyik sem. Ugyanis nem tudom, észrevettétek-e azt, hogy itt egy furi-muri ez az ige szakasz, mert úgy kezdődik, hogy 14. rész, hogy áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok, és utána nem az jön, hogy ne fizessetek senkinek rosszal, meg stb., hanem van itt ilyen kis betoldás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, és utána, mintha Pál hirtelen visszakerült volna, hogy ja, most nem is erről van szó, mondja, hogy ne tegyetek rosszat a ti ellenségeitekkel, és akkor visszatér a témához. Én arra jutottam itt ebben az ige tanulmányozás során, hogy ez nem véletlen. Tehát itt nem az volt, hogy egy szennél is Pállal állunk már szembe, aki mondott valamit, megfeledkezett rá, hogy hol tart, és átért egy másik témára, és aztán hirtelen szépen, hogy ja, hogy nem is erről van szó. Hanem valamiért ő ezt oda betoldotta, ezt a négy dolgot. És hogyha észreveszitek, hogy azt mondtam, az ellenségeink azok nem a gyülekezetben vannak, viszont itt ez a rész, ez meg olyan dolgokról szól, ami meg a gyülekezetben vannak. Tehát én azt mondanám, én arra jutottam, hogy ha szeretnénk ezt a témát magunkévá tenni, az ellenségeinkkel való viszonyt, akkor valahol először magunkban kell kezdeni. Én úgy tudnám ezt elmondani nektek, hogy egy olyan család, ahol állandó, és nehogy félrejtsetek, tehát ez nem a gyülekezetről mondom példának, ez tényleg egy független példa, ahol állandó veszekedés van, mindenki mindenkit utál, és rettenetes állapotok vannak. Ezek a családtagok elég nehezen tudnak mondjuk az iskolában, a munkahelyen nagyon kedves, békés emberek lenni. Ez így nem normális, tehát hogyha otthon nem megy, hát akkor kint még annyira se fog menni. Illetve vallásosságból lehet csinálni, mert ismerünk, talán biztos ti is ismertek olyan embereket, akik nagyon vallásosak, és úgy mutatnak egy nagyon szép képet, de valahol az életük meg teljesen másról szól. Tehát én visszatérve ide a témához azt mondanám, hogyha szeretnék megbirkózni ezzel az ellenség szeretettel, ez nem az első tanítása a Bibliának, ahogy mondtam, először rólad szól, meg az Istenre való kapcsolatodról az ige, de utána eljut ide Jézus, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez egy fontos dolog a láthatóság szempontjából is, tehát mert a világ azt látja, hogy hopp, ez az ember hogyan viselkedik mondjuk a keresztény, akkor hogy megőrizzed magadat a vallásosságtól, és pusztán ez egy parancsolat legyen számodra, ezért azt mondja Pál, hogy ahhoz, hogy így ezt meg tudjátok valósítani, ahhoz nagyon fontos, hogy a ti kapcsolatotok az belül, tehát maga a közösség, az egy nagyon erős, békés, és a közöttetek levő konfliktusokat, amik itt nem ellenségekről van szó, könnyen kezelni tudó csapat legyetek, mert akkor majd fogjátok tudni kezelni a nehezebb konfliktusokat is. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez az ige szakasz részben szól, hogy mondtam az elején arról, hogy hogyan lesz látható a kereszténység, de részben szól arról, hogy a közösségünket hogyan tudjuk megélni a gyakorlati módon, és egyfajta konfliktus kezelésről is szól. Négy dolgot említ itt egyébként az ige ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy legyetek együttérzők, legyen közöttetek összhang, legyetek alázatosak, és nem magatok szerint legyetek bölcsek. Ezt a négy dolgot említi, ezt szúrja be Pál oda, hogy akkor áldjátok az ellenségeiteket, utána elmondja ezt a négyet, és utána mondja tovább, hogy ne álljatok bosszút, illetve hogy enni adjatok a ti ellenségeteknek. Egy kérdésem, hogy megy ez az előző négy nekünk, a személyes életünkben. Tehát hogyan vagyunk ezekkel, illetve hogy megy az ellenségnek a szeretete. Mind a kettő egyfajta visszajelzés a számunkra, hogy mi úgy vagyunk az ellenség szeretetével, hogy ezt az igazságot már magunkévá tettük, és ez úgymond egyfajta identitásunk, egyfajta mély meggyőződésünk, hogy az ellenségünket szeretni kell, és ez inkább, nem azt mondom, hogy könnyen megy, de belülről jön ez a dolog, ez a vágy, hogy én úgy szeretném ezt megtenni. Éppen nemrég olvastam egy cikket egy holokauszt túlélőről, aki Auschwitzben volt, és a kísérleteket végeztek el rajta, és most halt meg, és ő eljutott egy ponton oda, hogy kezet fogott valamelyik kínzójával, és megbocsájtott neki, és ez egy elég nagy vihart is kavart, mert voltak, akik emiatt őre haragudtak, hogy egyáltalán meg tudott ennek az embernek bocsájtani. Tehát, hogy mi van belül, hogy bár tudom, hogy nekem nehéz, de nem azért akarok az ellenségeimmel így viseltetni, mert hát itt van Isten igébe, nem igazán értem, meg rettenetesen hangzik, de hát meg kell csinálni. Ez is már egy jó hozzáállás, valamilyen, talán jobb, mint hogyha semmibe veszem az Isten igét, de hogy így vagyok itt, vagy pedig ez már az én identitásom egy belülről fakadó dolog, hogy hát igen, én így szeretnék, mert én az Istenhez tartozom. Én ahhoz a Krisztushoz tartozom, aki ott volt a kereszten, és ott is még imádkozott mindazokért, akik őt gyűlölték és kínozták. Hogy ez egy belső dolog, vagy pedig inkább egyfajta távoli, nagyon nehezen megvalósítható dolognak látszik. Visszatérve tehát, hogy azt mondja Isten igéje, hogy először belül, tehát a családunkban, a gyülekezetünkben, magunkban kell néznünk abban, hogy hogyan is kezeljük mi a mi kis konfliktusainkat. Hogyan állunk egymáshoz. És itt mond négy dolgot, és ezt szeretném most itt részletesebben megosztani veletek. Azt mondja először is, hogy legyetek együttérzők. Úgy írja, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Hogy mit is jelent ez, hogyha nehézségben vagy valakivel, nem érted az ő reakcióit, akár feléd, vagy nem tudsz vele mit kezdeni. Akkor az első lépés ez szerint az, hogy tegyél egy hosszú kísérletet arra, hogy próbáld meg megérteni, elgondolkozni azon, hogy vajon ő mit érezhet. Tehát ne azzal foglalkozz, hogy te mit érzel, mert az általában megvan. Tehát ha valaki nekem valami rosszat csinál, akkor én általában rosszul érzem magam, és zavar engem az illető. De azt mondja itt Isten igéje, hogy figyelj, ne ez legyen benned, hanem legyél olyan, hogy megpróbálod a másikat megérteni. Egyébként Jézus egy nagyon jó példa, ugye azt mondtam az elején, hogy a sátán arra akar rávenni bennünket, hogy ne őt kövessük. Hát Jézus tulajdonképpen ezért jött el a földre, hogy ő meg akarta tudni, hogy mit érez az ember. Neki nem volt elég az információ, hát simán a mennyből megtudhatta volna, hogy hát ezek az emberek rosszul érzik magukat, és hát kéne valamit csinálni. De ő nem így gondolkozott, hanem ő eljött ide közénk, és meg akarta, ő érezni akarta mindazt, amit az a másik nyomorult ember érez. És azt látjuk, hogy az önmagunkból való forgásnak kilépés, ez egy nagyon fontos dolog, hogy bárkivel konfliktusod van, akkor ne azzal foglalkozz, hogy te mit érzel, azt tedd félre egy kicsit, azt tedd le Isten előtt. Istennek elmondhatod, ahogy a zsoltárokban, rengeteg zsoltárban van, hogy rettenetes dolgokat mondanak el ott az emberek, és nem is értjük, hogy került ez bele a Bibliába. Istennek elmondhatod, de amikor rendezni akarod, akkor gondolkozz el, hogy vajon mit érezhet ez az ember. De ez ne csak egy ilyen röpke másodperc legyen, hogy jaj, mit érezhet ez az ember, aztán visszatérsz magadhoz. Szállj erre időt, akár heteket is szállhatsz, hogyha attól függ, hogy milyen nehézség ez a kapcsolat, hogy mi lehet vele, mit érezhet ez az ember. Aztán azt mondja, Isten igéje úgy folytatódik, egymással egyetértésben legyetek. Úgy is lehetne ezt fordítani, van egy ilyen fordítás, hogy értsetek szót egymással. Értsetek szót egymással. Beszélgessetek. Tulajdonképpen tehát, hogy ugye Jézus, ha megnézitek, ő nem úgy jött ide el, megint az ő példáját, hogyha nézzük, hogy eljött valamiféle csoda UFO-ként, és hatalmas tanításokat mondott. És egyébként a pór néppel nem találkozott, nem alacsonyodott le, hanem ő eljött ide, azon túl, hogy ő érezni akarta mindazt, amit az ember érez, azon túl ő beszélgetett az emberekkel. Meg is botránkoztak rajta, hogy samáriaiakkal beszélget, meg kivel beszélget, meg milyen emberekkel beszélget, hogy ő szót akart érteni az emberekkel, ő meghallgatta azokat az embereket. A második dolog a konfliktus kezelésedben az az, hogy azon is, ez lehet persze párhuzamosan is a kettőd, de egy második lépésként, hogy megpróbáld megérteni azt a másikat, beszélgetsz vele. Igazából kapcsolatot teremtesz vele, és nem azt akarod elmondani, hogy veled mi van, meg a te problémádat elmondani, hanem igazából őt megérteni. Tehát nem pusztán annyi, hogy azon gondolkozol, hogy ő mit érezhet, ő most rosszul van, fáj neki, stb. Vagy frusztrált, hanem hogy beszélgetsz vele, erre is, megint ez nem két mondat, hogy na, hogy vagy, jó vagy, örülök neki, és akkor ezzel le van tudva. Ez lehet hetek is, lehet hosszú, és attól függ, hogy milyen az a nehézség, mondjuk, a te testvéreddel, milyen probléma van az életedben. Jézus hosszan, egészen végig, abban 3 évig, amíg ő színre lépett, megpróbálta megérteni az embereket. Rengeteg beszélgetés maradt fönt az emberekkel, hogy mit gondolnak, mi az ő gondolatuk. Aztán utána úgy folytatódik, hogy egymással egyetértőben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Az alázatot is nagyon sokféleképpen le lehet írni, hogy mi az alázat, és igazán megfogni meg nagyon nehéz. Mert az is egy mélyen belülről jövő dolog. Ugye óvakodni akarunk az alázatoskodástól, amikor csak mi merjük az alázatot. Szeretnénk valóban alázatosak lenni. Én most egy gondolatot mondanék, hogy az alázat ebben a tekintetben, amikor nehézségben vagy konfliktusban vagy, akkor az, hogy nem úgy állsz hozzá a történethez élből, hogy te meg akarod győzni a másikat a te saját igazadról. Ezzel azt fejezem ki, ha én meg akarlak győzni, hogy tudom, hogy nálam van az igazság, és most hatodik haszakad, addig én innen el nem mozdulok, amíg a bandia nem fogja megérteni, hogy mi is az igazság, és neki is úgy kell gondolni. Ebben van egy jó adag büszkeség, hogy én jól gondolom. Jézus is egyébként példát hozott, önnál az volt a nehézség, hogy ő tényleg jól gondolta, mert ő az atyától jött, és ő neki, és még így is azt mondja Istennek az igéje, hogy ő megüresítette magát, és igazából emberré lett, és azt mondta, hogy egy vagyok közületek, és az ő saját érdekében soha nem akart senkit meggyőzni, Isten igazságairól akart meggyőzni. Tulajdonképpen kifejezte az emberek felé, hogy ő nem több nálunk ebben az értelemben. Egyé vált az emberiséggel. Az alázat egy konfliktusban, én azt gondolom, hogy ott kezdődik, ha úgy állsz neki ahhoz a konfliktushoz, hogy lehet, hogy az lesz a vége, hogy a másiknak lesz igaza. És az nem lesz baj. Mert ha így lesz, és így van, akkor az a jó. Tehát, hogy nem azzal a büszkeséggel és gőggel állok bele a dologba, hogy itt most bizony nekem van igazam, és most itt valahogy ezt utára kell adom annak a másik embernek. Konfliktus kezelésről beszélek, bocsánat, ez van itt Istennek az igéjében, hogy hogyan viselkedjünk egymással, és azt mondja Isten igéje, hogy az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Egy olyan közösség, ahol úgy tudunk beszélgetni egymással, hogy én beszélgetek valakivel, és tudom róla, hogy ő nem gondolja azt, hogy mindenben neki van igaza, meg nem állandóan azért jön hozzám, hogy meggyőzzön engem mindenről, amit ő gondol, hanem szabadság van. Egy olyan szabadság van, hogy megadjuk a szabadságot arra, hogy neki is lehet igaza, nekem is lehet, hogy egyikünknek sincs igaza, és hogy így tudunk egyáltalán beszélgetni. Ezt gondolom én alázatnak az emberrel kapcsolatban. Ez lehetséges egy házaspárnál is, a házassági konfliktusokban is, amikor így állunk hozzá, de itt most a gyülekezetről van szó. És végül mond egy negyedik dolgot, azt mondja, hogy ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hát annyi bölcsességet tudunk mondani egymásnak, amit már megtanultunk az életbe. A konfliktus kezelésnek az egyik fő vonata, hogy hát én nem közlöm rögtön az összes bölcsességemet a másik emberrel, főleg az ő saját életére vonatkozva, hanem azt mondom, hogy talán ennek az ellentéte az lenne, hogy legyek én bölcs az Isten szerint. Csak azért ehhez kell egyfajta tapasztalat, Istennel való találkozás, hogy azt merjem mondani, hogy figyelj, én úgy gondolom, hogy talán ebben az esetben Isten ezt mondja neked, hogy ezt kéne tenni. Ez megint idő kell, megint idő kell. Mondhatunk egymásnak bölcsességeket, de az, hogy azt jól gondoljuk meg, és vigyük oda az Isten elé, hogy mit mondunk egymásnak. Ezt mondja tehát Istennek az igéje, hogy az, hogy az ellenségeiddel milyen viszonyban vagy, az ott kezdődik, hogy az otthonodba, a családodba, a gyülekezetedbe, a társaiddal milyen kapcsolatban vagy. Ha otthon tudsz békességben lenni, és ezeket az apróbb nehézségeket megoldani, szeretetben, békességben, akkor lesz elég muníciód arra, hogy az ellenségeiddel ne vallásos módon, hanem valamiféle mély Istentől való meggyőződésből tudjál lenni, és akkor lesz látható a te hited. Mert tudunk vallásos módon megoldani dolgokat, és tudunk nem visszavágni, de az nem ugyanaz, mint amikor valaki tényleg az látszik, hogy ő őszinte szívvel próbálja azt az embert megnyerni Krisztusnak. És ahogy Isten igéje itt mondja a végén, hogy ezzel, ha éhezik ellenséged, enni adsz, ha szomjazik, inni adsz, akkor parazsat gyűjtesz a fejére, ezen sokat gondolkoznak, hogy ez mit jelent, de a szöveg összefüggésből valami olyasmit jelent, hogy valami jót teszel felé. Leginkább azt lehet elfogadni magyarázatként, hogy volt egy ilyen szokás, ez egy egyiptomi szokás volt, hogy aki ki akarta fejezni az ő bűnbánatát mélyen, az parazsat tett a fejére, ez egyfajta jel volt, egyfajta megjelenítése annak, ami az ő lelkébe volt. És azzal, hogyha az ellenségeiddel így viszonyulsz, az a parazsat gyűjtesz a fejére, tehát segíted őt abban, hogy megalázkodjon előtted. Nem abba segíted, hanem hogy megalázkodjon az Isten előtt. Segíted abban a te módodon, hogy te megalázod magad, és te azt mondod, hogy nem te vagy ebben a fontos. És azt mondod, hogy segíted őt abban, hogy az Istent valahogy felismerje. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy ilyen módon legyünk itt a közösségben, és akkor csak röviden összefoglalva, tehát az egyik dolog, amit tudsz tenni, hogy gondolkozol azon, hogy mit érezhet az a másik ember. És a te érzéseidet Istennek mondod el, és nem neki, nem ráöntöd. A másik, hogy próbálsz összhangba kerülni vele, próbálsz beszélgetni vele, ezek nem egyperces dolgok, meg nem is egy naposak, lehetnek hosszúak. A harmadik dolog, hogy megalázod magad abban, hogy elfogadod, hogy lehet, hogy nem is neked van igazad. Nem így állsz hozzá, hogy nálad van biztos az igazság. És a negyedik dolog, hogy Isten előtt keresed azt a bölcsességet, amit te tehetsz ebben a helyzetben. Ami lehet egy mondat is, lehet csönd is, lehet egy csomó minden más. És így már értelmet nyer, hogy utána azt mondja, hogy figyeljetek, hogyha ezeket teszitek, akkor tudjátok azt, hogy nem fizettek senkinek rosszal a rosszért, akkor menni fog az, hogy nem fogtok bosszút állni önmagatokért, és menni fog az, hogy segíteni fogjátok, és akarjátok betölteni az ellenségeiteknek a szükségét. Az ördög el akar tántorítani a Krisztusnak a követésétől. Az ördög ettől akar eltántorítani. Egy csomó nagy keresztény igazság van, amiket tudunk úgy vallásosan is megtenni, hogy Isten tiszteletre járunk, Bibliát olvasunk, adakozunk, egy csomó mindent tudunk így is csinálni, és persze tudjuk ezeket úgy is, hogy szívünk mélyről, de vannak dolgok, amiket nem tudunk. És például az egymással való igazi szeretett kapcsolatot nem tudjuk vallásosságból megvalósítani. Az ellenségeink szeretetét nem tudjuk vallásosságból megvalósítani. Amikor megtértünk, akkor elfogadtuk azt az értékrendet, amit az Isten adott elénk. Azt mondta, hogy figyelj, te itt értél eddig a világban, én nekem van egy országom, van a mennyeknek az országa, az teljesen más. Ott minden más. Ott minden másképp zajlik, és ott például ilyenek vannak, hogy megpróbáljuk egymást megérteni, nem akarunk egymásnak keresztbe tenni, szeretjük az ellenségeinket, és még sorolhatnék sok mindent, és azt mondtad, hogy hú, ez nagyon jó, hogy te szeretnék egy ilyen világban élni. És akkor azt mondtad, hogy amikor megtérsz, elfogadod ezt az értékrendet. És azt kifejezed a bemerítkezésben, és kifejezed, hogy Krisztust akarod követni, és az ő országában akarsz élni. És ekkor Isten egy csodát visz végbe az életedben, amit a Biblia újjászületésnek nevez, hogy nem pusztán egy értékrendet fogadtál el, mert az a vallásosság, hogyha van egy értékrended. És azt mondja, hogy hát igen, a baptisták így csinálják, van a baptista hitvallás, a katolikusok amúgy csinálják, a buddhisták meg amúgy csinálják, elfogadtad ezt a dolgot, és te akkor baptista vagy. Ez egy értékrend, de Isten egy ennél sokkal nagyobb dolgot tesz, ő újjászült téged, és az ő családjához való tartozásodat az identitásoddá teszi. Tulajdonképpen azáltal, hogy te oda mentél, igent mondtál Istennek az ő hívására, ő újjászült téged, és a családjához szorít téged, és akkor már nem értékrended lesz pusztán, hanem az identitásod is ez lesz. Egy példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy képzeljétek el, hogy van egy ember, aki kiszakadt az ő hazájából, lehet ez magyar, vagy szlovák, vagy angol, teljesen mindegy, egy másik országban él. És ott kap állampolgárságot, és egyszer csak valamiért meg lehet szerezni az ő eredeti országának az állampolgárságát is, és hát ezt is akkor mégis, nem jó, még egy állampolgárság van, főleg, hogyha magyarok, vagy német állampolgárságok, ez tök jó hangzik, vagy éppen egy angol, vagy nem tudom, sose lehet tudni, majd menekülni kell. Tehát lesz még egy állam, vagy olasz például, itt most ezt erre néztem, lesz egy másik állampolgárságunk is, és de ettől, mondjuk vegyünk akkor egy magyar embert, ő kint élt Németországban, lett egy magyar állampolgárság, ő nem lesz magyar. Igazából a szíve mélyén, csak lesz neki egy állampolgársága. Esetleg elfogadta azt az értékrendet. De sokakkal történt ez, hogy aztán úgy felnőtt korukban, vagy már amikor már fiatalkornak a végén voltak, úgy föltámadt bennük valami, hogy hát hú, hát én azért magyar vagyok, és kezdte ezt valahogy belülről megérteni, hogy ez fontos lett neki. Fontos lett neki, és kezdte fölfedezni ennek az értékét. És sok olyan magyarról tudunk, aki igazából nem is Magyarországon született, még olyan magyarról is tudunk, aki nem is volt magyar soha, de valamiért ez fontos lett neki. És kezdte felfedezni, és utána már nem egy érték lett neki ez, hanem az identitása lett ez a dolog. És így van ez a mi életünkkel, hogy a megtéréskor elfogadod ezt az értékrendet, Isten a szívedbe belehelyezi azt, hogy az ő gyermeke vagy. A te identitásod az a mennyei identitás. De ezt az identitást úgy mondhatnám, hogy fel kell ismerned az életed során, fel kell fedezned, vagy úgy is mondhatom, hogy fel kell tárnod, hogy ki vagy te Krisztusban. És ezt kell megismerned, és egyszer csak meg fogod érteni, hogy hopp, ez nem egy értékrend az, hogy most az ellenséget szeretnünk el, hanem ez a valahogy a lelke mélyből jön, mert hát az Isten az egy olyan Isten, aki szereti az ellenségeit. Jézus egy olyan Isten, aki eljött és az életét adta, és mindazok, akik őt bántották, azokért imádkozott, és észreveszett, hogy hú, ez milyen értékes, és hogy én ezt akarom követni. És már nem azért fogod követni, mert Római Levél 12. versében ott van, hanem a szíved mélyén vágysz erre a dologra. És erre hív bennünket ma az Isten, hogy úgy tekintsünk erre a dologra, az ellenség szeretetére, az ellenségnek a támogatására, hogy ez az isteni értékrendben van, és ez bennünk van, ezt Isten elültette. Mi Isten fiai vagyunk, mi őt akarjuk követni, és ne fogadjuk el, ne engedjük, hogy a sátán legyőzzön bennünket a rosszal, és azt mondja, hát ez az ellenség szeretet, ez hülyeség, ezzel nem kell foglalkozni, hanem mondjad azt, hogy igen, nekem ebben van mély hitem. És nem csak elfogadtam, hanem tudom, hogy igazából ez az én Istenemnek a lényegéből fakad. És én őt szeretem, és őt akarom követni, de azt is tudnunk kell, hogy ehhez az út, hogy ezt igazán megvalósuljuk, ott megy, hogy magában a közösségben mi hogyan vagyunk egymással. És hogy ne engedjük abban sem az ördögnek a győzelmét, hogy bármelyikünk között olyan konfliktusokat tud fönntartani, amik lehetetlené teszik azt, hogy igazán mélyen szeressük egymást. Hanem itt van ennek ez a négy pontja a konfliktusnak, hogy hogyan álljál hozzá, és hogy higgyünk Jézusnak, hogyha így éljük az életünket, akkor igazán őszinte szeretettel élhetjük, így akkor egy békességes kapcsolat lesz a közösségünkben, és így lesz láthatóvá a mi hitünk, és így lesz láthatóvá Krisztus, az a Krisztus bennünk, aki a kereszten az életét adta, értünk, aki miatt élhetünk, az emberek számára. Nem attól, hogy bizonyos dolgokat teszünk, hanem ilyen dolgoktól például, hogy hogyan viszonyulunk a világban levő ellenségeink felé. Hát arra bátorítok mindenkit, hogy ebben gondolkozzatok, imádkozzatok ezen. Ez nem egy olyan dolog, amit most meghallottál, és akkor hopp, akkor megvan, hanem én kérlek benneteket, hogy olvassátok el ezt a 14-től 21. versig levő szakaszt, és imádkozzatok ezért, és keressétek az Istent abba, hogy hogyan lehet az, hogy ez ne pusztán egy parancsolat legyen számomra, hanem egy belülről fakadó érték, mert mi Krisztust akarjuk követni, neki adtuk az életünket, és azt az országot szeretnénk, az életünk, tehát ott abban az országban szeretnénk élni, amit ő adott, és nem ebben a világban. A befejezőjének, ha jól tudom, az lesz, hogy minden nap veled leszek, keresem Tamást, itt van, akkor gyertek, és akkor ezt el is fogjuk énekelni. Én arra gondoltam, hogy ez az ének egy nagyon jó válasz lehet mindarra, amit Isten most itt ma kért tőlünk az ő igéjéből, ugyanis nem tudom, mennyire van meg nektek ez az ének, majd Marika mindjárt kivetíti, hogy is van benne egy fontos dolog, hogy mikor lesz velünk az Isten minden nap. Hogyha megőrizzük a szívünket ugye tisztán. És itt pontosan erről van szó, hogy Isten arra kér bennünket, hogy itt a közösségünkben őrizzük meg magunkat tisztán, és éljük úgy követve Jézust, valóságosan követve Jézust az életünket, és akkor ő azt ígéri, hogy ő nap mint nap, minden nap velünk lesz, és így élhetjük vele az életünket. Gyertek, álljunk most föl, és valljuk meg ezt az éneket. Ez tulajdonképpen egy olyan fura ének, hogy ezt Isten énekli nekünk, mi együtt énekeljük vele, mert ez egy olyan üzenet, amit Isten mond nekünk a Bibliában, az ő igéjében.